Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A reformáció történetének első hazai évszázadát áttekintve fordítsuk most figyelmünket a katolikus megújulás, vagy ha tetszik, az ellenreformáció kibontakozásának jeles alakjai felé. A reformáció első századában, a 16. század végéig, a 17. század elejéig úgy tűnt, sok más régióhoz hasonlóan Magyarország végleg elveszett a katolikus hit és egyház számára. Hogy másképpen alakult, a magyarok zöme visszatalált ősei hitéhez, az a hatalmi politikai helyzet alakulásán túl elsősorban egyetlen egy kiemelkedő főpapnak és hitvétázónak, Pázmány Péternek köszönhető. Pázmány 450 esztendeje, 1570-ben Nagyváradon született előkelő kálvinista középnemesi családban. Apja Bihari Arispán volt, aki fiát is református hitben nevelte. Felesége halála után azonban katolikus nőt vett feleségül, aki a még gyermek Pázmányt megismertette a római egyház hitével. Ezek után a fiú 12 esztendősen, 1582-ben az asszony, és a jeles jezsuita hitszónok Szántó István hatására katolizált. Nevelőanyja ezt követően a gyermeket a kolozsvári jezsuitákhoz küldte iskolába, ahol a fiatalember 5 esztendővel később, 1587-ben belépett Jézus Társasága tagjai sorába. Novícius 2 éven keresztül Krakkóban volt, a filozófiát 1589 és 92 között a korai barokk skolasztika szellemében Bécsben, majd Rómában tanulta. Teológiai stúdiumait 1593 és 97 között a rendközponti intézményének a Collegio Romanónak a falai között végezte. Itt olyan rendtársak voltak mesterei, mint a skolasztikus bölcsenet történetében új korszakot nyitó hispániai Francisco Suárez, és a Trident utáni idők legnagyobb hitvédő teológusa Roberto Bellarmini, a későbbi bíboros. 1597-ben tanulmányai végeztével doktori címet nyert, pappá szentelték, letette végleges örökfogadalmát, majd az osztrák provinciába, magyar ekkor még nem létezett, helyezték. Grazban lett Pázmány tanulmányi felügyelő az ottani rendházban, a következő évtől a Városi Jezsuita Egyetemén a bölcselet tanára. Életének ebben a szakaszában született meg latin nyelvű oktatási anyagnak szánt műveinek nagy része, mely írások a kortárs jezsuita iskola szellemi hatását mutatják. Ekkor készült traktátusai szinte a teljes skolasztikus dogmatikai korpuszt felölelték az istentantól és a krisztológiától a hit, a remény, a szeretet elemzéséig, a kegyelem és a szentségek tárgyalásáig. 1601-ben került a felvidéki Vágsellyére rendi tanárként, közben pedig Kassán és Nyitrán működött, mint hitszónok, számos addig protestáns főúri családot vezetve vissza a katolikus egyházba. Ezzel egy időben született meg első magyar nyelvű hitvitázó munkája, a Felelet, amely Magyar István protestáns prédikátor akkoriban nagy visszhangot kiváltó munkájával a Sárváron kiadott az Országokban való sok romlásoknak okairól címet viselő történetteológiai vitairattal szállt vitába, magára vonva a rekatolizálás ügyén fáradozó, akkor még nyitrai püspök Forgács Ferenc figyelmét. Időközben Pázmány még 1603-ban visszakerült Grazba, ahol folytatta skolasztikus teológiai tárgyakat tanító működését, de közben hozzálátott a hazai protestáns teológiai polemikus jámborsági irodalom tanulmányozásához. Ezeknek az éveknek volt a terméke az 1606-ban kiadott imádságos könyv, amely hatalmas karriert futott be a későbbi századokban, sőt az egyes részleteit tartalmazó összeállítások ma is ott vannak a hazai katolikus hívők kezében. Ezekben az esztendőkben kötött barátságot Pázmány Ferdinánd főherceggel, belső Osztria kormányzójával, aki később a császári trónra kerülve is számított az ő támogatására. 1607-ben a gráci éveknek vége szakadt, hiszen a felelet alapján írói és hitvitázó talentumát értékelve Forgács Ferenc, akkor már Esztergom érseke maga mellé vette az ismert hitvitázót és hitszónokot. Az 1608-as pozsonyi országgyűlésen a katolikus egyház és a jezsuita rend érdekében felszólalva országos tekintélyre tett szert. 1611-ben pedig egyik kezdeményezője volt a magyar ellenreformáció nyitányát jelentő nagyszombati zsinatnak. Közben 1690-ben adta közre Öt szép levél című munkáját, amelyben Alvinczy Pétert, a hazai protestantizmus vezető alakját, a Bocskai korábbi udvari lelkészét támadta. Ezt követően, miközben Pázmány már főművén a kalaúzon dolgozott, hitszónoki tevékenységével pedig főúri családok egész sorát vezette vissza a katolikus egyházba, érseke, aki utódául szemelte ki, kieszközölte Pázmánynak a Jézus társaságából való elbocsátását a szamaszkák rendi közösségébe való lényegeiben csak formális átlépését, 1616-ban pedig Túróci prépostát tette. Ennek a váltásnak az volt az oka, hogy a rend történetének első évszázadában a szabályzat és az előjárók még tiltották, hogy a tagok püspöki kinevezést kormányzati kötelmekkel járó ordináriusi tisztséget fogadjanak el. Még ebben az esztendőben, 1616-ban Forgács halála után Pázmány Péter lett Esztergom érseke, Magyarország prímása. Ez a tisztség nem pusztán egyházi rangot jelentett, az esztergomi érsek volt hagyományosan a Magyar Királyság főkancellárja, az ország és a Habsburg Birodalom politikai életének egyik irányítója. Ebben a minőségében a birodalmi eszme és a magyar nemzeti rendi érdekek védelmezőjeként lépett fel, miközben határozott ellenfele volt az erdélyi fejedelemség politikai törekvéseinek, személy szerint pedig Bethlen Gábornak. Mindezzel a protestáns rendek haragját magára vonta, amelyek a Besztercebányai országgyűlésen örökös száműzetését is kimondták, bár ennek a döntésnek a későbbiekben nem volt foganatja. Erdély dolgában később ő maga vizsgálta felül korábbi véleményét, amikor leírta híres mondatát, amely szerint tekintetünk csak addig durál a német előtt, míg len Erdélyben magyar fejedelem hallatik floreálni, ám ha ez nem lesz, azonnal gallérunk alá pökik az német. Érsekként Pázmány fő feladatának a hazai katolikus újjáépítést, az arisztokrácia és a nép Róma hűségére való visszavezetését tekintette. Működése hatására számos protestáns főúri család katolizált jobbágyaival együtt, és az egyház szellemi közéleti pozíciói javulásnak indultak. Megfelelően képzett papokról való gondoskodása érdekében Pázmány 1623-ban megalapította magyar papok képzésére a ma is nevét viselő intézményt, a Pázmáneumot, röviddel ezt követően pedig egy hasonlót Pozsonyban, de támogatta azt is, hogy a jezsuiták több új házat, iskolát nyithassanak a királyi Magyarországon. Szorgalmazta több új szerzetes és apáca közösség letelepítését, a reformáció és a török uralom miatt széthullott magyar egyház szervezet megújítását. Érdemei elismeréseképpen 1629-ben 8. Orbán pápa bíborosság reálta, 1632-ben császári követként járt az örökvárosban, ahol a Szentatyát igyekezett francia barát politikájától eltéríteni. A hit és a magyar kultúra érdekében kifejtett tevékenységére Pázmány 1635-ben tette fel a koronát a nagyszombati, később Pestre áthelyezett egyetem megalapításával, de ő bábáskodott az első teljes magyar katolikus bibliafordításnak, Káldi György munkájának elkészülte felett is. Feltétlen egyház és Róma hűsége mellett Pázmány egyszerre volt elkötelezett híve a magyarországi Habsburg uralomnak, amelytől a török ellen védelmet a lázongó erdélyi és keleti magyarországi protestáns rendekkel szembeni a vallás és a nemzet érdekét szolgáló oltalmat remélt, ugyanakkor azonban a nemzetügyének szolgálatában időről időre kapcsolatba lépett Bethlen Gábor és első Rákóczi György erdélyi fejedelemmel is. A halál végül 1637-ben Pozsonyban érte, olyan pillanatban, amikor a reformáció hazai terjedése megtorpant, és döntően az ő személyes hatására az ország a rekatolizálás útjára lépett. Mint hitvédő és hitvitázó Pázmány hatalmas életművet alkotott, latin nyelvű, filozófiai, dogmatikai értekezései a gráci években készültek, igazi jelentőségre azonban anyanyelvi munkái jutottak. Korán felismerte, hogy a reformációval szembeni szellemi küzdelem anyanyelvi megszólalásokat, magyarul írt műveket és fordításokat követel. Így fordítóként Kempis Tamás művének a Krisztus követésének tolmácsolásával szolgálta az egyházügyét, évszázadokra adva olvasmányt a katolikus hívek kezébe, és ez vezette már említett imádságos könyve összeállításakor is. Polemikus, hitvitázó irataiban viszont különösen az Alvinczi Péterrel folytatott elhúzódó polémiájában hol hazai protestáns szerzőknek válaszolt, hol meg Calvin teológiájának visszásságait állította pellengérre, magyar nyelven szólalva meg, brilliáns érveléssel, szellemesen és gúnyosan, műveltségi fölénye biztos tudatában, szatirikus magabiztossággal utasítva vissza a protestáns prédikátoroknak a katolikus egyházat és annak hitét támadó érvelését. Ezekben az írásokban Pázmány egyszerre írott a racionális érvelés, a gúnya, humor, időnként a vaskos gorombaságok eszközével, előadásmódja gördülékeny volt, a magyar nyelv szinte minden eszközét felvonultató. Magyar Istvánnal vitázva azt fejtette ki, hogy az ország romlásának éppen, hogy nem a katolikus egyház, hanem a hitújítás felbukkanása a fő okozója. A régi egyház erkölcsi romlottságát illető vádakra azt felelte, az egyházon belüli erkölcsi vétségek jó része kijavítható és kijavítandó, amúgy pedig a dogmák hittételek igazságát nem képes lerombolni. A hitvitázó Pázmány Alvinczi Péterrel folytatott sok éves vitája során volt igazán elemében. Az 1609-es első pengeváltásnak szánt 5 levél után 4 évvel adta ki a prédikátor védekező iratára válaszulva az Alvinczi Péter felelétjűről rövid intés címet viselő munkáját, majd a következő időben még néhány pamfletjét. A kalauz megjelenése után az azt érő támadásokra válaszolva is több munka került ki a keze alól. Az nagy Calvinus Jánosnak Hiszek egy Istene című írásában pedig magának a genfi reformátornak hitvallásos érvelését szedte, protestáns körökben nagy felzúdulást keltve ízekre. De Pázmány nem pusztán az írásnak, az élőszónak is mestere volt, amelyet prédikációi sora igazol. Írásban lejegyzett beszédei, homiliái vaskos köteteket töltenek meg. Ezek sorából a legjelentősebb evangéliumi szakaszokat magyarázó, több mint 100 homiliát elmélkedést magába foglaló gyűjteménye, a barokk retorikus próza remeke. Ezek a beszédek nem dogmatikus, hanem morális jellegűek. Bennük a szónak az ember lelki hasznáról és káráról szól, a dogmatikai betétek is a morális következtetések levonásához kínálnak alapot. Erkölcsi felfogásában a szerző a kor jezsuita morál teológiájának, arisztoteliánus gyökerű, az arany középút eszméjét hirdető áramlatához igazodott, a kegyelem és a szabad akarat megítélése dolgában a mérsékelt, kompromisszumokat kereső molinizmus álláspontját képviselte. Szóhasználata stílusa Talán ezekben a beszédekben volt a leggazdagabb, legelevenebb, érdekes apróságokból kiinduló, lírai képi elemeket is magába foglaló, miközben a gondolati teljesség érdekében mindezt bonyolult barokk körmondatokban adta elő. Pázmány 1613-ra készült el legjelentősebb, sok kiadást megérő, hitépítő, hitvédő munkájával, az isteni igazságra vezérlő kalauzzal, melyben mestere római tanára, Roberto Bellarmini hasonló szándékú művei nyomán rendszerező módon szembesítette a katolikus egyház és a reformációs mozgalmak tanítását. A munka sikerét igazolja, hogy még életében további két átdolgozott és javított kiadás is napvilágot látott, az egyik 1623-ban, a másik halála esztendejében 1637-ben. Nem véletlen, hogy a maga idejében nagy kiadásonként ezres példányszámban megjelent munka élénk visszhangot keltett. Hazai protestáns prédikátorok sora ragadott tollat, hogy cáfolja a munka állításait. Ám igen jellemző, hogy a hazai protestáns szerzők a mű átfogó bírálatában külhoni segítségre szorultak. Egy wittenbergi teológust, Friderikus Balduinust kérték fel arra, hogy készítsen részletes átfogó bírálatot a kalauzról. Ennek érdekében a vaskos művet még latinra is lefordították, hogy kiküldhessék Németföldre. Balduinus 1626-ra készült el bírálatával, amelyre Pázmány szellemi fölénye biztos tudatában már a következő esztendőben egy magyar nyelvű írásával válaszolt. A kalauz valójában a korabeli tudás és a katolikus világnézet enciklopédiája, egyszerre tudományos szintézis, vitaértekezés és a katolikus nagyközösségnek szánt hitépítő olvasmány, amely Pázmány hatalmas műveltségét, széles látókörét, nyelvi, stilisztikai leleményét egyaránt igazolja. Forrásai között ott voltak a kor legismertebb zömében jezsuita szerzőinek írásai, a kézvezetőnek számító Bellarmini féle nagy szintézis mellett Gregorio de Valencia, Thomas Stapleton és Francisco Suárez munkái. Az anyagot a szerző három könyvre, azon belül 15 kisebb részre tagolta. Az első részekben a természetes teológia témáit tárgyalta, az istenismeretet és a vallás fogalmait, a keresztény vallásnak, mint igaz vallásnak a természetét, valamint más vallások hamisságának, tudományos tarthatatlanságának igazolására törekedett. Különösen a luteránus és kálvinista tévedésekben mutatta ki azok tarthatatlanságát, de kitért a muszlim hit téves mi voltára is, majd a hit természetéről, forrásairól, a szentírásról és a hagyományról fejtette ki álláspontját. A gondolatmenet további része az igaz hit helyéről, az anyaszentegyházról szól. Érveket sorol annak igazolására, hogy az igaz egyház csak a római egyházban áll fenn, méltatja a pápa Péteri egyház főségének jelentőségét, röviden szól a szakadár görögök tévedéseiről, hibáiról. Végül a befejező részek a gyakorlati teológia témáit veszik sorra. Szól Pázmány az oltári szentségről, a mise áldozati természetéről, majd az ember megigazolásáról, a kegyelem és a szabad akarat viszonyáról szóló tanítást tárgyalja. A záró részekben szó esik a szentek tiszteletéről, közbenjárásáról és a purgatóriumról, hiszen ezeket a témákat a reformátorok nagy határozottsággal tették bírálat tárgyává. Legvégül a hitújítók néhány rágalmának visszautasítására tér ki, azt igazolva, hogy a római egyház nem bálványmimádó, semmilyen hitszegést nem tanít, valamint azt, hogy a házasság szentség, ám a papi rend is az, amely a klerikusok nőtlenségének kívánalmában nem emberi törvénynek, hanem az egyházat alapító Krisztus akaratának engedelmeskedik. Az egész művet záró rövid függelék végül azt firtatja, miként felelnek majd, vagy éppen miért nem tudnak válaszolni a kálvinista ellenfelek mindarra, ami a kalauzban áll. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.